prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória mai adásában egy éves áttekintésre készülünk. 2022 nem volt egy egyszerű év a globális tőkepiacokon, és hát a magyar részvénypiacon is elég komoly árfolyam mozgások történtek. És természetesen lesz egy vendégünk is, majd Móró Tamás, a Concord vezető stratégája fogja elmondani azt, hogy a következő évben mi várható, mire számíthatnak a befektetők. Bente, hogyan élted meg az idei évet? Egyáltalán mi történt a globális tőkepiacokon? Ennyire komoly visszatesztet az S&P 500 esetében, ugye a Covid időszakban 2020 márciusában lehetett látni.
Igen, nagyon izgalmas éven vagyunk túl. Ugye Lenin mondta annak idején, hogy vannak évtizedek, amikor semmi nem történik, és vannak hetek, amikor évtizedek történnek, és tényleg a tőkepiaci szereplők, illetve befektetők abszolút így érezhették magukat az idei évben. A járvány Kína kivételével nem volt már legalábbis közvetlenül jelentős tényező a tőkepiaci események alakításában. Ami igazán mozgatta a piacokat, az az infláció, illetve az arra adott monetáris politikai válasz volt. Tehát, hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, amely mértékadó az egész világ tőkepiacaira nézve több okból, akkor azt láthatjuk, hogy az infláció az 9% fölött tetőzött több mint 40 éves csúcson, és erre egy nagyon erős monetáris politikai válasz érkezett. Gyakorlatilag a Bretton Woods-i rendszer összeomlás 1971 óta, amikortól valójában a mai értelemben vett modern pénzügyi rendszerről beszélhetünk. A legmagasabb 425 bázispontos kamat emelést hajtotta végre a Fed. Tehát, hogyha visszanézünk akár a Paul Volcker évekre is, 1979-80-ra akkor sem volt, legalábbis naptári évet nézve, soha ekkora kamatemelés a Fed részéről, mint amit az idei évben láthattunk, és gyakorlatilag ez határozta meg az összes eszközosztály viselkedését, mind az Egyesült Államokban, mind a világ többi tőkepiacán. Tehát, hogyha most ráfókuszálunk az Egyesült Államokra, akkor azt láthattuk, hogy azok az eszközosztályok, amelyek alapvetően az elmúlt 10 évben profitáltak az alacsony kamatokból, azok egy nagyon jelentős korrekción mentek keresztül, míg azok, amik alul teljesítettek relatíve az elmúlt évtizedben, azok fölül teljesítettek. Tehát elsőként ezek közül, amit érdemes kiemelni, az az értékalapú részvények jelentős felül teljesítése. Ugye az S&P 500-at nézzük, akkor a growth, tehát a növekedési részvények 23%-kal teljesítették alul a value részvényeket. Megint csak évtizedek óta nem láthattunk. Egyrészt vannak szekuláris makro tényezők, köztük elsősorban a kamatlábak, de a gazdasági lassulás miatti visszaesés a hirdetésekben is, akkor átmeneti recesszió után újra javulás állt be, viszont vannak olyan tényezők is, amik fundamentálisan megváltoztatják ezeknek a nagy tech cégeknek a tőségeit. Ugye egyrészt a szabályozók sokkal inkább tudatában vannak azoknak a potenciális kockázatoknak, a cégeknek az a piaci erőfölénnyel való visszaélése tekintetében, ami határt szabhat ezen cégek növekedésének. Ez egy jó alkalom lehet ezen cégekben egy kitettség felvállalására, viszont nincs az a potenciális hosszú távú érték meg ezekben a cégekben, ami akár 3 éve vagy 5 éve meg volt.
Van-e egyébként olyan szegmens, szektor, amivel kapcsolatban azt gondolod, hogy egy komoly növekedési potenciál van benne, és mindenképpen érdemes lehet itt a portfóliókon belül akár felülsúlyozni?
Hát igen, az energiaszektor az ezek közé tartozik mindenképpen. Ugye már az idei éve is nagyon jól sikerült az energiaszektornak, és a szektor allokáció általában is sokkal nagyobb jelentőséggel bírt az idei évben, mint az elmúlt évtizedekben, tehát csak úgy kontextusba helyezve a dolgokat, idén a legjobban teljesítő és a legrosszabbul teljesítő S&P 500 szektor teljesítmények között 98% differencia volt, míg mondjuk az elmúlt két évtizedben 30% körüli range volt jellemző, és a legjobban teljesítő az energia szektor volt idén, viszont ESG szempontok előtérbe kerülés, ami gyakorlatilag tőkehiány alakult ki ebben a szektorban, elmaradtak azok a jelentős beruházások, amik korábbi szűkösség idején gondoskodtak arról, hogy a kínálati oldal, tehát a nyersanyag kínálat oldal alkalmazkodjon a megnövekvő kereslethez, és emiatt azt várom, azt gondolom, hogy az energiaárak, illetve köztük az olajárak tartósan magasan maradnak, akkor is, hogyha egyébként lesz egy megnyugtató lezárás az orosz-ukrán háborúnak, illetve ezzel összefüggésben ugye emiatt a cashflow termelő képessége a szektornak az jelentősen megnövekedett, és ezeket ki is fizetik egyre inkább a részvényeseknek.
Ez még mindig a prémium kategória.
Folytassuk akkor vendégünkkel a beszélgetést. Köszöntjük Móró Tamást, a Concord Értékpapír vezető stratégiáját. Szervusz!
Köszöntök én is mindenkit!
Hát nagyon nehéz év volt ez a 2022, több szempontból is a tőkepiacokon. Hogyan éltétek ezt meg, mennyire ültek a várakozásaitok, hogyha az év egészét nézzük?
Alapvetően erre az évre egy nehezebb részvénypiacot vártunk, emelkedő hozamok mellett, mert hogy az infláció miatti monetáris szigorítás az már tényleg úgymond benne volt a pakliban. Aztán nyilvánvalóan jött a háború, ami ezt a forgatókönyvet is átírta, és hozott bőven volatilitást a piacon. Szóval főleg az év első felében egyébként, ami mindenképp egy új helyzet volt, mert hogy ilyennel azért befektőként még nem nagyon találkoztunk. Mind a kötvény, mind a részvénypiacok gyengén teljesítettek idén, ezt azt hiszem, hogy mindenki látta, tehát a hosszú kötvények a hozamemelkedés miatt, a részvények pedig részben a kamatemelések hozamemelkedés miatt, részben pedig a háborús hatások miatt, hogyha Európára beszélünk, szintén gyengék voltak. Ugye vannak ilyen statisztikák, hogy több évtizede nem volt ennyire gyenge például egy vegyes portfólió teljesítménye. Az amerikai nyugdíjpénztáraknál, vagy befektetéseknél van egy ilyen klasszikus modell, ez a 60-40-es portfólió, 60% részvény, 40% kötvény, és ezek majdnem mínusz 20%-ban állnak idén, ami egy nagyon kihívó. A jó hír az azt talán, hogy viszonylag ritka a tartósan ennyire gyenge teljesítmény, mármint egy éveken keresztül, tehát 2023-ban ez valószínűleg egy ennél jóval jobb időszakot hozhat, de ez egy érdekes kérdés, hogy ennek milyen lesz a kifutása. Még visszatérve így az idei évre, ami látványos volt, az egyrészt a technológiai szektornak a gyengesége globálisan, ez persze összefügg a kamatemeléssel, és felértékelődtek ezek a hagyományos szektorok, mint például az energiaszektor, olaj és gáztermelők, ugye főleg a földgáz egy nagyon népszerű termékként, hát Európában érthető okokból. De, tehát nagyon nagy szektorális átrendeződések is voltak a világban, illetve régió között is, hogyha megnézzük, akkor Kelet-Közép-Európa mi régiónk az relatíve gyenge volt, köszönhetően a háború közelségének a jóval magasabb inflációnak, míg más területeken, más fejlődő piacokon, amelyek messzebb vannak a konfliktustól, a háborútól, ott az egy jobb volt a teljesítmény.
Az év központi vagy főszereplője az az amerikai jegybank volt a tőkepiacokon, a Fed, amely gyakorlatilag a Bretton Woods-i rendszer összeomlása óta soha nem emelt ennyit ilyen mértékben az irányadó kamatokon, mint idén. És ennek ellenére, tehát a nagyon jelentős kamatemelések ellenére egy elterjedt nézett a piacokon, hogy a Fed az behind the curve, tehát hogy még így is túl lassú, és így is az infláció után kullog, és nem tett eleget. Ti hogy látjátok, hogy a Fed monetáris politikája szerintetek is még így is túl laza, vagy úgy nagyjából rendben van, amit idén produkáltak Powell-ék?
Tény, hogy lemaradtak, ez egyébként nem csak a Fed-re, hanem az LKB-re is igaz. Ennek számos oka lehet, amiben most nem mennék bele, de lassan kezdték el a monetáris szigorítást. Tulajdonképpen már az inflációs számok alapján tavalyi ősz elején le kellett volna szüntetni a mennyiségvatítást, és adott esetben a kamatemelést is elkezdeni, és ez csak jóval később történt meg. Most már én azt mondanám, hogy az amerikai monetáris politika semmiképpen sem lazadt. Hogyha megnézzük az elmúlt 2-3 hónap havi inflációs értékeit, és ezt összehasonlítom az alapkamattal, vagy akár egy rövid állampapírhozammal, akkor el lehet mondani, hogy Amerikában már látszik a reálkamat, sőt, tulajdonképpen már elértük a reálkamatot. Persze a kérdés, hogy az amerikai infláció elmúlt hónapokban látott egyenlése, és itt tényleg érdemes a hó per hó számokat nézni, és nem pedig az évfelé mutatókat, az utóbbi az még csalóka. Szóval, hogy a Fed az szerintem most már semmiképpen nem laza. Szigorúnak sem nevezném, mert az infláció nagyon nehéz elszorítani. Ha egyszer kiszabadult ebből a 2-3%-os sávból, akkor tényleg csak reálkamattal lehet ezt levinni. És ilyen értelemben szerintem indokolt az, hogy a Fed még szigorítson. Az 5% feletti értékek, amit most a piac félve vár csak, a Fed pedig ezt jelzi előre, ott már szerintem mindenképpen meg fog jelenni a recessziós hatás. Nagyon nagy kérdés a befektetői fejekben az, hogy milyen mértékű lesz az emelkedő kamatok miatt a gazdasági lassulás, adott esetben visszaesés. Amit látni kell, hogy a monetáris szigorításnak a sebessége az tényleg példanélkül, és ezt mondtátok is az előbb, gyakorlatilag a világ nem erre lett összehudalozva, ha lehet így fogalmazni. Tehát, hogy nagyon sok tőkeáttételes konstrukció ingatlanpiacon, vállalati felvásárlásoknál erre a közel 0%-os kamatra lett felépítve, és most meg teljesen más kamatokkal szembesülünk, tehát valószínűleg jönnek még vállalati csődök, restruktúrálások. Hogy mondjak egy érdekes példát, itt van a Twitter kivásárlás Elon Musk által, ugye ezt még áprilisban jelentették be, akkor még jóval lejjebb voltak a kamatok. A Twitter kivásárláshoz 13 milliárd dollárnyi hitelt vettek igénybe, amelynek az éves kamatterhe majdnem másfél milliárd dollár, mert ez egy junk, tehát egy rossz minőségű hitelnek számít a gyenge cash termelő képesség miatt. Mit jelent ez? Az, hogy gyakorlatilag a Twitter hitelnek a kamatterhe az nagyobb, amennyi EBITDA-t adó és amortizáció előtti készpénzt termel a cég. Tehát a Twitter nem csinál annyi pénzt, mint amennyit csak a kamatra kéne fizetnie. Nagyon valószínű, hogy például egy ilyen kivásárlás esetében lesz valamilyen hitelátütemezés, restruktúrálás, és ez nem lesz egyedi példa. Szóval ez a nagyon hirtelen kamatemelés óriási probléma számos szektorban, számos vállalatnál.
Maradjunk akkor még az amerikai részvénypiacokon, és fókuszáljunk a kilátásokra. Ugye beszéltünk a Fed kamatemelésekről, látjuk azt, hogy a 3-5 éves amerikai hozamok olyan 3,5-4% között vannak dollárban. Mi várható a következő időszakban, egyáltalán a 2023-as évre, hogy tekintetek? Ez a 3800-4000 pont körüli szint az S&P-ben, ez milyen irányba mozdulhat majd?
Szerintem nem lesz egysíkú a kereskedés, hogy fogalmazok így. Az év első felében, leginkább az első negyedévben inkább egy viharosabb részvénypiacra számítunk, köszönhetően annak, hogy a vállalati profitokra azért elég komoly nyomás nehezedik. Az árazási erő az csökken, tehát látszik egy csomó szektorban, hogy már gyengül a kereslet, ugyanakkor a munkaerőpiac még erős, még a béreket emelni kellett, és egy ilyen profit margin szűkülést tud okozni a vállalati szektorban. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, ahogy már az előbb is beszéltünk róla, hogy azért akár a rövid befektetések, kötvénytípusú befektetések is érdemi hozamot kínálnak. Tehát mi korábban arról beszéltünk, hogy nincs alternatívája a részvénypiacnak, most már úgy tűnik, hogy van 4-5%-ot lehet keresni kockázatmentesen, nem túl nagy futamidő vállalásával. Ettől kezdve nem motiváltak a befektetők annyira, hogy részvényt vegyenek. A részvénypiacnak a fordulata szerintem akkor fog bekövetkezni, amikor a Fed tényleg indikálja majd azt, hogy megállt a kamatemeléssel, adott esetben kamatcsökkentés jöhet, illetve hogyha kellően mélyre estek a részvénypiacok. Tehát valószínűleg az év első harmada, negyede az egy ilyen részvénypiaci szempontból gyengébb időszak lesz, és aztán majd a második félben jöhet a részvénypiac, hogy jobb teljesítni. Magyarul ez inkább egy ilyen kereskedő piac lesz, és nem pedig egy ilyen, ugye angol szóval buy and hold, tehát venni és tartani piac. Résen kell majd lenni az év folyamán, hogy mikor lesz érdemes belépni a részvénypiac, és szerintem akkor, amikor a rövid oldali kamatok elindulnak majd lefelé. Tehát például a 2 éves amerikai államkötvény hozamot érdemes nézni, ha az letörne 4% alá, akkor szerintem már érdemes óvatosan elkezdeni venni a részvényeket.
Az Egyesült Államokat elhagyjuk, és a világ többi részének a kilátásairól beszélünk, akkor az egyik nagyon fontos tényező, különösen a feltörekvő piaci részvények kilátásaival kapcsolatban az az amerikai dollár ereje. Ugye az szeptemberig emiatt is szenvedett a teljes feltörekvő piaci részvényuniverzum, viszont a szeptember vége óta egy nagyon erőteljes dollárgyengülést láthattunk, tehát nemzetközi dollárindex alakulását nézzük, akkor egy közel 10% gyengülést láttunk a dollár részéről. Vártok még további dollár erősödést, és ezáltal egy jelentős szembeszelet a feltörekvő piacok számára.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz a dollárral. A fejlődő piaci tőkeáramlás szempontjából tulajdonképpen legfontosabb, hogyha amíg a dollárkamatok emelkednek, addig a szívja el a pénzt a világ többi része elől, aztán az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban tényleg ez a trend megfordult. A piac már árazza és várja, hogy az amerikai monetáris szigorítás lassan a végére fog érni. Ez valószínűleg egyébként be fog következni valamikor a nyár folyamán. Mi nem gondoljuk azt, hogy a Fed gyorsan fog kamatot csökkenteni, de már lehet, hogy ez is elég, hogy nem emeli a kamatokat. Szerintem a dollár erősödés csúcspontján abszolút túl vagyunk, a némi dollárgyengülés még jöhet. Igazi, jelentős dollárgyengülés azért akkor számítanék, hogyha a Fed tényleg elkezdi csökkenteni a kamatokat. Ezzel együtt a fejlődő piaci részvények árazása az tényleg ilyen történelmi mélypontokat ért el számos piacon. Ha megnézzük akár a régiónkban a lengyel réten, akár talán még a magyar részvényeket is, hogyha most eltekintünk az esetleges negatív gazdasági ciklustól, a kínai részvények árazása, de más piacokon is eléggé nyomott. Úgyhogy azt gondolom, hogy a fejlődő piacokon érdemes lesz keresgélni 2023 folyamán. Nagyon érdekes az a jelenség, amiben belegondoltok, hogy 2008-ban, 2009-ben a fejlődő piaci részvények előbb érték a mélypontjukat, 2008 novemberében már, szemben az amerikai részvénypiac 2009 márciusában bekövetkezett mélypontjával. Tehát amikor a monetáris szigorítás megszűnik, valós esetben lazítás következik be, akkor a tőke már áramlik a fejlődő piacok felé, és ez lesz a helyzet. Most még azt gondolom, hogy amíg a Fed emelén nem számítok innen jelentős fejlődő piaci erősödésre, de már érdemes azért is gondolkodni. Itt is azt mondanám, hogy az év első harmadában jön majd egy vételi pont, ahol majd tisztában lehet látni, hogy mindenképpen érdemes a fejlődő piacokra fókuszálni, ráadásul, hogyha a dollár gyengül, akkor a fejlődő piaci eszközök jellemzően még az amerikai részvényeknél is jobban teljesítenek, persze dollárban mérve.
Kulcskérdés a devizák közötti diversifikáció. És ezzel kapcsolatban egyébként egy érdekes fejlemény volt számomra, egy bét bejelentés, hogy az egyik béten forgó papír már nem csak az osztalékát, hanem magát az árfolyamjegyzést is euró alapra helyezte át, ugye a Graphisoft Parkról beszélünk. Ti egyrészt hogy látjátok a forint kilátásait a következő évre, másrészt pedig hogy látjátok, hogy ez a Graphisofttal elkezdett trend, ez folytatódhat-e, akár szűken értelmezve a béten, akár a szélesebb gazdaságban vártok-e, vagy láttok-e arra utaló jeleket, hogy az euró, tehát az euróra való áttérés az folytatódhat.
A Graphisoft Park esetleg